Köszönöm. Szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném a gyerekeket előre hívni. Óvatosan, mert el fogsz botlani. A mai alkalommal pedig Dániel könyve 7. fejezetéről szeretnék nektek beszélni. Ugye, maga az, hogy proféciákról beszélünk mi adventisták, az elvileg egy természetes dolognak kell lennie, igaz? De sokszor mi már ezeket a proféciákat jól ismerjük, és úgy vagyunk vele, hogy minek erről beszélni, hiszen Dániel könyve 7. fejezete, a vadállatok, meg a kis szarv, hát ezt is annyira ismerjük, miről kell itt beszélni, igaz? És ha megfigyelitek, akkor most már kevesebbet beszélünk proféciáról. Nem tudom, hogy ki hogy van, vagy ki miket szokott hallgatni interneten. Nem, mi a ti tapasztalatotok? Mennyire beszélünk mi adventisták, vagy adventista lelkészek proféciáról ige hirdetésen? Keveset? Tehát azért akkor nem csak én érzem így. Ugye? Egyrészt ez talán ennek az az oka, hogy sokszor régen a proféciákról való beszélgetés az ijeszgetésről szólt. És akkor a testvérek már úgy voltak vele, hogy nem akarok félni, nem akarok ijedezni, de miért adta az Isten a proféciákat? Érdekes egyébként, hogy Jézus nagyon komolyan adta a proféciákat, igaz? Tehát, hogy a végidő népét a proféciákról lehet felismerni, igaz? Azért vagyok adventista, mert ugye a proféciák népéhez tartozom. Ha nem foglalkozom a proféciával, akkor valahol akkor miért is vagyok adventista? Miért is várom Jézust, nem? És Jézus érdekes módon Dániel is jelenésekhez kapcsolta a proféciákat. Tehát akkor valahol erről szükséges beszélnem, nem? De hát Isten miért adta a proféciákat? Tehát amikor beteljesednek, akkor tudjuk, hogy igen, ebben az időben vagyunk. Tehát csupán egy információt kell begyűjtenünk, és akkor tudjuk, igen, ebben az időben vagyunk. Megtudtuk az információt, már nincs mit foglalkozni a proféciával, igaz? Hiszen mi már tudjuk. Vagy van más célja is a proféciának? Igen, nem mondjuk azt, hogy honnan tudtad, ugye? Igen. Tehát, hogy a hitünket erősítse. És ugye ezek a proféciák is olyanok, hogy lehet erről beszélni, de soha nem fogjuk a mélységeit eléggé kimeríteni, igaz? Tehát én is most, hogy Dániel könyve 7. fejezetével foglalkoztam, megint arról jutottam, és hát erről, ezzel kapcsolatban készültem itt a mai ige hirdetésre is, hogy mindig van új a proféciában. Tehát miközben a régi dolgokat megértjük, de mindig vannak olyan új dolgok, amikre érdemes rácsodálkozni. Jó? Olvasom tehát Dániel könyve 7. fejezetének első versétől az igét. Belsaccárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel, és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog lényegét elmondta. Szól Dániel is mondta, láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren. És 4 nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, mint valami ember, lábaira állították őt, és emberi szív adatott néki. És íme más állat, a második hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és 3 oldalborda volt a szájában fogai között, és így szóltak neki, kelj fel, és egyél sok húst. És láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és 4 madárszárny volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után éjszakai látásokban láttam, és íme negyedik állat rettenetes és iszonyú és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ő különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt neki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik, kicsiny szarv növekedett ki azok közül, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakítatott előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Néztem, mi királyi székek tétettek le, és az öregkorú leült, ruhája hófehér, fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam folyt, és jött ki az ő színe felől. 1000-szer 1000-en szolgáltak neki, 10000-szer 10000-en álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Néztem akkor a nagyzó beszédek miatt, amelyeket a szarv szólt, néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de idei óráig tartó élet adatott nékik. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égfelhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elébe vitték őt. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált, és az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Megrendültem én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítottak engem. Jó, először ideig olvasom, így is tudom, hogy egy hosszabb szakasz ez, és tudom, hogy ismerjük, de azért, amikor elolvassuk újra, akkor ugye újra megelevenedik ez a szöveg. Egyrészt szeretném, hogyha picit úgy próbálnánk ezt most olvasni, mintha először élnénk át. Mert hogy Dániel, ugye gondoljátok meg, ő azért nem egy ilyen információval túlterhelt világban volt, nem állandóan filmek meg különböző vizuális hatások érték. Gondoljátok meg, hogy egy ilyen embernek ez a látomás, ez milyen hatalmas erejű volt. Tehát látja, hogy az égnek 4 szele háborút támaszt a nagy tengeren, ugye? Érzi azt, hogy hát itt nem egy szó szerinti tengerről van szó, Belsacár első idejében vagyunk, tehát ő valószínűleg érti, hogy itt politikai hatalmakról van szó, és egyből be tudja azonosítani, hogy hát igen, itt volt egy szárnyal rendelkező oroszlán, amelynek szárnyai kitépettek, tehát elveszítette azt a nemes és különleges jellegét, emberi szívadatot néki lábaira állították, tehát gyakorlatilag elveszítette azt a különlegességét, és hát az oroszlánnak is emberi szíve van, az már baj. Tehát Dániel értette ezeket a dolgokat, de óriási hatást gyakorolhatott rá. Most gondold meg, mintha te állnál ott a tenger partján, nézed a tengert, őrületes szélvihar támad, és puff, kiugrik egy oroszlán eléd, és szárnya van. Hát lehet, hogy te is egy kicsit azért megijedsz, hogyha ezt így egy az egybe átéled. Aztán jön egy medve. Ugye, egy vérmedve. Tudjátok, ezt a barna medvét mondják Erdélyben vérmedvének. 3 borda van a szájába, tehát ott éppen valamit fölzabált. Mint kiderül, az oroszlán is az egyik, mert hogy ugye Babilon volt az egyik áldozata. Ugye... a medvével jelképezett Perzsiának, meg még Egyiptom, meg még Lüdia. És akkor eltűnik a medve, és jön a párduc, ami ugyan kisebb, de fürgébb, 4 szár, 4 fej. Hát az is különleges, ugye? Tehát ezeket mind éli át, és utána jön a dinoszaurusz, vagy sárkány, tehát egy semmihez nem hasonlítható vadállat, ami fröcsög a vértől, és egy ilyen gyilkológép. Tényleg, tehát egy elég félelmetes dolog. Most ez így, ott állsz a tengerparton, és hogy jönnek ezek az élmények, és átéled. Hát akkor persze, hogy hat rád, ugye? Mint a végén ugye látjuk, hogy Dániel szinte sokkot kapott ettől a látványtól, és nyilván értette azt, hogy ez a jövő, és ezek politikai, valláspolitikai hatalmak ráadásul, Tehát olyan hatalmak, amiknél a vallás azért nagyon is jelen van, ugye ezt tudjuk mi is Dániel könyve többi részéből, hogy azért ezek a hatalmak mindig valahol az Isten népét támadták. Ugye erőszakos, ragadozó állatokról van szó, de nem róluk szól igazából a profécia, hanem a kis szarvról, amiből aztán nagy szarv lesz. Eltűnik a dinoszaurusz, a sárkány, ezt úgy képzelem én el valahol, mintha mondjuk földbe kerül egy szörnyeteg, de kilóg a 10 szarva. És gondold meg, Dániel nézi, hogy hát ez elpusztult, oké. Egyszerre csak az egyik kis szarvnak kinyílik a szeme, mint egy horrorfilmbe. Kukucs, és körbenéz. Az ő hátborzongató, nem? Hoppá, eszméletre ébredt valaki. És hát ugye kiderül majd a továbbiakból, hogy nem jó ő, hanem gyakorlatilag ő ugyanaz, mint a dinoszaurusz, ugyanazt fogja folytatni, még professzionálisabban, még kifinomultabban, de miért nem vadállattal ábrázolja a profécia az ötödik hatalmat? Miért szarv? Mert ő nem látszik igazából politikai hatalomnak. Ez egy egyház. Nem látszik politikai hatalomnak. Nagy esze van. De a gyökereiben mi van alul? Miből ered? Hát teljesen a sárkányból. Ugye? De nagyszerűen el tudja adni magát. Egyszer olvastam egy cikket, ez tényleg fantasztikus, hogy ugye ez a hatalom, ez azt nagyon jól tudja váltakoztatni, hogy amikor arról van szó, hogy az érdekeit érvényesítenie kell, akkor politikai hatalomként lép fel, de arról van szó, hogy őt politikai hatalomként valahogy számon akarják kérni, vagy megfogják, akkor azt mondja, hát kérem szépen, én egy egyház vagyok. Tehát a vallás, meg a szentség, meg a... Nem? És hirtelen váltakozik. Tehát róla szól. Akkor miért beszél a előtte lévő 3-4 vadállatról? Hát egyszerűen azért, hogy bemutassa, hogy itt szépen a történelemben Sátán építkezik. Előre dolgozik. Építi a maga kis hatalmát fel. Egyébként olyan érdekes, de ez Jelenések könyvére is jellemző, mondjuk Jelenések 17-re, hogy ott is nagyon nagy hangsúlyt fektet az Isten, hogy kitisztázza, hogy melyik hatalomról van szó. Ugye? Hát itt is kiderül, hogy melyik hatalomról van szó, és viszonylag keveset beszél arról, hogy mit csinál az Isten. Igaz? És emiatt volt az, hogy hát az eleink azok azért nagyon-nagyon erősen azzal foglalkoztak, hogy mit csinál a gonosz. De hát ugye tudjuk, hogy a mi feladatunk nem az, hogy most a gonosztól rettegjünk, meg azzal foglalkozunk állandóan, hogy az ellenség az milyen félelmetes, mert hát akkor annál nagyobb lesz a szemünkben, hanem mivel kéne foglalkoznunk, hogy az Isten milyen nagy. De mégis, ugye azt mondja az Isten, hogy valahol tisztába kell tenni azt, és az emberek számára a történelemmel kell párhuzamba hozni, az, hogy melyik hatalomról van szó, és hát egyértelművé válik, ugye, hogy melyik hatalomról van szó, tehát arról a hatalomról, ami területileg is, jogilag is, mindenféle szempontból az ókori római birodalomból ered, és amely 3 hatalmat lök ki maga elől, csak azért, hogy helyet kapjon. Ugye ezek a herulok, vizigótok, vagy keleti gótok, meg a vandálok voltak, így csinált magának helyet, és 538-ban felszabadította Rómát Belizár, és onnantól kezdve tudjuk, hogy elindul ugye a középkori római hatalom. És olvasom a 16. verstől tovább. Oda mentem egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kértem tőle mindezek felől, és szólt nekem, és a dolognak értelmét tudatta velem. Ezek a nagy állatok, amik 4 voltak, 4 király, akik támadnak-e földön, de a magasságos egeknek szentjei veszik majd át az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké. Tehát azt mondja az Isten, hogy ne aggódj. ez egy ideiglenes hatalom. Ez a látszat, nem ez a valóság, ez egy földi látszat, de a valóság ennél azért több és jobb. 19. Akkor bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat felől, amely különbözött mindazoktól, és rendkívül rettenetes volt. Vasfogai, érckörmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. A 10 szar felől is, amelyek a fején voltak, és afelől, amely utóbb növekedett, és 3 esett ki előle, és ennek a szarnak szemei voltak, és nagyokat szóló szája, termete is nagyobb a társainál. Láttam, hogy ez a szarf hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. Még nem eljött az öregkorú, vagy örökkorú, és ítélet adatott a magasságos egek szentjeinek, és az idő eljött, és elvették az országot a szentek. És így szólt, a negyedik állat negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. Tehát magyarul nagyon-nagyon erőszakos, nincs az ember életnek értéke. A 10 szarv pedig ez. Ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Ugye ez profétai napével szerint 180 év, 720 év, illetve 360 év, és összesen 1260 év. De ítélők ülnek le, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék, és végleg elvesszen. Az ország pedig és a hatalom, és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Itt vége lett a beszédnek. Engem, Dánielt pedig, az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam. De a beszédet megtartottam szívemben. Tehát magyarul azért a félelem nem tette lehetetlenni Dánielnek se, hogy azért foglalkozzon a proféciával. Ugye itt arról van szó, hogy ez a hatalom nem más, mint a középkori pápai hatalom, és ugye mi a jellemzője? Egyrészt, hogy nagyokat szóló szája van, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, az ünnepeket, és sokat szól a felséges ellen, 8. fejezet írja, hogy kétértelmű beszédekhez értő király, ugye ugyanez a hatalom, tehát, hogy meg be tudja csapni az embereket tömegével, és el tudja azt hitetni, hogy gyakorlatilag ő az Isten, ugye, mert az időket Dániel 2.21 alapján csak az Isten változtathatja meg, tehát senki más. Igaz? És nagyon erőszakos, tehát ugyanaz az erőszakosság jellemző, mint az ókori Rómára. De, ami nagyon fontos, hogy ez a hatalom egy földi hatalom, és csak egy ideje van, ugye ez 1260 év, utána már, ha erőre is kap, mint a jelenések könyve írja, de az már nem egy hosszú idő, nem egy jelentős idő. Miért fontos ez, különösen most ebben a világban, hogy beszélünk? Azért, mert a mostani világban is egy fordulat áll be a Földön. Ugye biztos ti is érzékelitek, hogy egy történelmi fordulat közben vagyunk gyakorlatilag, tehát most közeledünk ahhoz, hogy a keresztény jobboldal ne csak Magyarországon, de az egész Európában, illetve Észak-Amerikában is átvegye az irányítást. Ez a keresztény jobboldal, ez gyakorlatilag a proféciák alapján tudjuk, hogy át fogja adni a hatalmat a pápaságnak. Tehát újra megtörténik. Szövetségek kötődnek, egyre több szélső jobboldali párt kerül hatalomra, még ugye Európában egy demokratikus vagy liberális vezetés van, amely nem jobb egyébként, vagy egyáltalán nem Istent képviseli, de arra tökéletesen jó ez a mostani demokratikus, liberális európai vezetés, hogy megfelelőképpen fölháborítsa a jobboldalt, és a jobboldal fel tudja háborítani az embereket, hogy már pedig azt, amit a másik oldal képvisel, azt nem tűrhetjük, szóval haladunk e felé. De mi ennek a lényege? Hogy ezek földi szövetségek, emberi, egyáltalán nem az igazságra épülő paktumok, szerződések, amik itt a titokban a hatalom megszerzéséért épülnek, és semmi erejük nincs éppen ezért, mert csupán a hatalom az alapjuk. Tehát nem a szeretet, nem az igazság. Amiről én itt szeretnék beszélni, visszatérve Dániel könyve 7. fejezetének a 9. versére és a 10. Ugyanis itt is van egy építkezés. Tehát láttuk, hogy a földi hatalmak újraépítkeznek, de itt is van egy építkezés. Dániel 9.10. Néztem, még királyi székeket tesznek le. Az öreg korú leült. Ez olyan érdekes. Jézus egyébként a hegyi beszédet is ülve mondja el. Tehát amikor leül, az a törvénykezés. Tulajdonképpen akkor itt kezébe veszi az irányítást. Azt mondja, ruhája hófehér, fejének haja, mint a tiszta gyapjú, tehát ez az erkölcsi tisztaság, széke tüzes láng, kerekei égő tűz, és tűzfolyam folyik, és jön ki az ő színe felől. Hát ez az egyik, ami nagyon érdekes. Ezerszer ezenen állnak előtt, tehát ugye az angyal seregek, tehát együtt dolgozik a menny. Ez egy valóságos tárgyalás, valóságos per lebonyolítás. De mi ez a tűzfolyam? Ez mindig foglalkoztatott engem. Miért írja ide az ige ez, hogy tűzfolyam folyik? Eleve a széke is tüzes láng, de hogy maga ez a tűzfolyam, hogy el tudom képzelni én is ilyen vizuálisan, hogy ott ül valaki, és a széke alól egy láva folyam folyik. Hát az egy félelmetes látvány, nem? Ugye most Izlandon próbálják vízágyúkkal hűteni a vulkánt, hát szegényeket sok sikert hozzá, de ez nem látszik egy túl sikeres vállalkozásnak. Milyen az, amikor egy ilyen több ezer fokos láva folyam folyik? Hát ott az nincs ellenfele, igaz? Tehát ott az átmegy egy településen, annak annyi. Ez menekülni lehet, de ugye itt nyilvánvaló, hogy ezelől nem is lehet menekülni. Szóval mit jelent ez a tűzfolyam? Aha. Igen. Tehát látjuk azt, hogy ezek a vadállatok nagyon félelmetesek, de azért nem mérhetőek a tűzhöz. Tehát amikor az Isten ítél, az egy kicsit félelmetesebb jelenség, mint a vadállatok. Tehát ugrabugrálhat ez a vadállat, ahogy akar, de azért másról van szó. Szóval azt mondjátok, hogy megtisztítás. Nézzünk meg igéket. Jó? Tehát hát igen, de ugye a maga a szék, ugye az a trónt jelenti, az igazság trónját. Tehát ugye az egy fontos dolog. Nézzük meg Jeremiás könyve 5. fejezet 14. versét. Jeremiás 5.14. Azt olvasom itt. Azért ezt mondja az Úr, a seregek Istene. Miután ti ilyen szóval szóltatok, íme tűzzé teszem az én igémet a te szádban. Ezt a népet pedig fákká, hogy megemészze őket, ugye? Minek a jelképe? Az igének. Jeremiás könyve 23. fejezet 29. vers. Ugye, mert profécia magyarázásnál azért nem árt, hogyha a Bibliából magyarázzuk a jelképeket. Jeremiás 23. fejezet 29. vers. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? Megvan? Azt mondja az Úr, és mint a szikla zúzó pöröly. Tehát mennyi hazugságot mond ez a hatalom, sokat szól a felséges ellen, de amikor az ige hangzik, azzal szemben nem lehet semmit csinálni. Ezért nagyon fontos, hogy tényleg az igére épüljünk mi magunk is, és ne ijedjünk meg attól, hogy emberek mindennel jönnek, mert ugye ez a hatalom is mindent bevet, a maga tekintélyére hivatkozik, meg a régi időkre hivatkozik, hogy ő milyen régen hatalman van, meg hogy mekkora támogatottsága van, teljesen mindegy. Mit mond az ige? Jó? Vagy nézzük meg Ézsaiás 4. fejezet 2. versét. Ézsaiás 4. fejezet 2.-3. versét. És ugye gondoljunk arra, hogy Keresztelő János is mit mondott Jézusról. Mivel keresztel Jézus? Szent lélekkel és tűzzel, ugye szent lélek, ige. Tehát ezek azért eléggé egy irányba mutatnak. Magyarul könyvek nyittatnak meg az életünket, a beszédünket, a gondolatainkat, összeveti az Isten az igével. De milyen céllal? Mi a célja? Az, hogy lávával elégessen bennünket? Nyilván nem. Azokat, akik szembe mennek az igével, azoknak sajnos nincs sok esélyük, de velünk mi a célja az Istennek? Itt van Ézsaiás könyve, 4. fejezet, 2.-3. vers. És lesz, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik. Mindenki, valaki Jeruzsálemben az élők közé beíratott. Hova írják be? Könyvekbe. Mik nyittattak meg? Könyvek. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle, az ítélet lelkével, a megégetés lelkével. Magyarul nem lehet szenvedés nélkül az igazságra eljutni, nem lehet az igazság mellett hűségesnek maradni szenvedés nélkül, de azt mondja az Isten, hogy ő építkezik, és ő nem horizontálisan építkezik, tehát nem hatalmakat, szövetségeket épít, nem embereket gyűjt, nincs szüksége emberekre, hát ott állnak előtte ezerszer ezeren, és tízezerszer tízezren. Nincs szüksége arra, hogy megváltoztassa az időket és a törvényt, és ezzel igazolja a maga hatalmát, mert nincs szüksége arra, hogy igazolja a hatalmát, mert mi igazolja az ő hatalmát? Jézus Krisztus vére, igaz? Ott van az áldozat, erkölcsileg teljesen alátámasztja az ítéletet. Hát akkor mire vár? Akkor miről szól az ítélet? Arról, hogy elkészítsen egy olyan népet, amely nem a számszerűségével győzi le az ellenséget, hanem az erkölcsi tartásával. Tehát mélységében, vagy magasságában dolgozik az Isten. És megjelennek olyan emberek, akik egy személyben képviselik az Istent. Mint ahogy Jeremiás is, ugye, hogy tűzzé teszem az én igéimet a te szádban. Tehát egy ember tökéletesen elég arra, hogy az Istent képviselje, ha az Isten megszentelte őt, és megtisztította őt. Ezért nekünk át kell menni az ítélet tüzén, tehát ez elengedhetetlen. De ugye az eredmény az az lesz, amire nem számítanak igazából azok, akik csak a politikai hatalomban, meg a tömegbázisban bíznak, meg a látványos földi erőködésekben, hogy megjelennek azok, akikben a Szentlélek hatalommal és az ige által szól. És nem egy ember fog megjelenni, hanem az Isten szépen készíti a maga seregét. Hol játszódik a jelenet, Dániel 7. fejezetében, a tűz meg a könyvek megnyitatása? Az a mennyben. Tehát Isten láthatatlanul készített sereget, ezek vagyunk mi. Láthatatlanul készített sereget. A látható sereg már nagyon bizakodik, globális hatalom, készül minden, hát őket támogatja a világ, és nagyon-nagyon meg fog lepődni, hogy megjelenik egy új hadsereg, amire ő nem számít, teljesen más irányból, mert ez a gondolkodásmód hiányzik. Ez az igei látás hiányzik az ellenségnél. És az az érdekes, hogy miért nem beszél Isten erről többet? Mondjuk itt Dániel 7. fejezetében, annyit olvastunk itt a kis szarvról. Miért nem beszél sokat erről? Hát ez az örömhír, nem? Hogy Isten ilyen népet készít, és mi magunk olyan erővel fogunk rendelkezni, erkölcsi erővel, tisztasággal, mint maga az Isten, mint maga Jézus. Miért nem beszél erről? Mit akar ezzel kifejezni arányaiban, hogy van itt, mit tudom én, 40 vers arról, hogy mekkora a kis szar, és van 4 vers körülbelül arról, hogy mi ez a hatalom. Azért, mert nincs erre szüksége az Istennek. Isten két mondattal elintézi az egészet, ugyanúgy, mint Jézus is. Dolgoztak ellene hatalmas erővel, sokan próbálták lehetetlenné tenni. Egy szót szólt Jézus, hopp, és kártyavárként összedőlt minden ellenségének a szava. Ő röviden elmondja, és ezekbe az igékbe kell kapaszkodni, és ezekkel kell igazán foglalkoznunk. És azt mondja, hogy igen, ilyen gyorsan fog eljönni a győzelem, és ilyen végtelenül egyszerűen, nem bonyolultságosan, nem valamiféle emberi erőfeszítés hatására, maga az ige az Isten hatalmával megszólal, tűz folyam folyik ki. És amikor fellép az Isten népe, ugye Jelenések 18 azt mondja, hogy láttam egy hatalmas angyalt, aki fény lett az Isten dicsőségétől, és kiáltott erős szóval, és kész, és eldől a küzdelem. És amikor ott van ez a nép, amikor elkészül ez a nép, ugye olvassuk el Ézsaiás 4. fejezetének a 4., 5. versét, akkor mi fog következni? Akkor teremni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt, ködöt, és lángoló tűz fényességét éjjel. Magyarul ugyanazt a tapasztalatot fogjuk átélni, amit az Egyiptomból kijövő zsidó nép. Mert ez egész dicsőségen oltalma lészen. És sátor lészen árnyékul nappal a hűség ellen, oltalom rejtek szélvész és eső elől. Ugye ez meg a hét csapása utal, ott lesz a jégeső, szélvész és minden. És azt mondja, hogy ennek a hatalomnak, amikor éppen ez a földi kis szarv újra megéledne, akkor így csirájában vett véget az Isten a saját népével. Tehát egy győzelemre készülünk. És éppen ez az, amit Sátán mindenféleképpen el akar tőlünk venni, hogy féljünk, meg aggódjunk, de én ezt szeretem hangsúlyozni, hogy itt nem egy, itt már nem az 1260 év következik, itt egy nagy és hatalmas győzelem következik, és lesz szenvedés, de olyan rövid ideig fog tartani, hogy gyakorlatilag azt fogjuk észrevenni, hogy Jézus második eljövetele itt van. Tehát ez az, amit az Isten nagyon-nagyon szeretne ránk bízni, és a lelkünkre bízni. És ugye ott van Jézus, akit visznek az öregkorú elé, akinek átadatik a hatalom és az ország, és ugye uralkodik örökkön, örökké. Tehát ezek számunkra, adventisták számára olyan gondolatok szerintem az igében, amik naponta kellene, hogy foglalkoztassanak bennünket, és az emberek, ha így hallják a proféciákat, az öröm, a reménység, az erő, az erkölcsi tisztaság szempontjából, akkor érteni fogják, hogy miért akarja az Isten pont az utolsó időkben annyira hangsúlyozni a proféciákat. És így olvasom Dániel könyve 7. fejezet 27. versét. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. És az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik neki. Amen.
Jézus, oly erős, megsegít minden bajban, segítsd meg árva népedre, miként a messzi múltban, nappal és éjjel harcolunk, egyedül benned bízhatunk, légy velünk minden harcban. Melletted, drága mesterünk, tudjuk, hogy bízzon győzünk, leküzdünk bátran minden baj, és
Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, Urunk, dicsőítünk Téged azért, hogy Te megtisztítod a Te népedet, és köszönjük Istenünk Neked azt, hogy ellenállhatatlan erővel munkálkodsz a Te szent lelkeddel. Mi engedünk Neked, Urunk, átadjuk Neked az életünket, és hisszük, hogy a mai napon is formálsz és megáldasz bennünket. Hagy dicsőítsünk, magasztaljunk és áldjunk ezért Téged. Jézus nevében könyörögtünk. Amen. Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy bűneiknek bocsánatát vegyék, és megszenteltessenek, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek a benned való hit által. Ezért imádkoztak az apostolok korában. Amen.